A németke. Azokban a napokban született egy fiam, mikor a miniszter rendeletet bocsájtott ki a német nyelv tanulására, és a véd erő vita javában dühöngött az utcákon. Gonosz, izgalmas idők voltak. A Schneider szürkéi száguldva rohantak végig az utcákon. No már ezt csak ugyan soha se képzelték volna el magukról a szegény szürkék. Sándor utcától kezdve a Kerepesi útig, sőt, még a Kerepesi úton is fenyegető tömegek ácsorogtak. A múzeum fái nem verebekültek, mint béke idején, hanem csizmadi a legények rögökkel, kövekkel a zsebeikbe. Egyszer egy ilyen öreg rög éppen a kanapomat horpasztotta be. Oda nézek, hogy honnan dobták, s ím látom, dühös gesztusokkal a fa tetején Korenka Mártont, a házmesteremet. Na megállj, gazember, hát ezért tömlek én esténként borravalókkal. De aznap este, mikor a kapun beeresztett, már megint alázatos, szelíd volt, mint egyébkor. Korenka, mondám, ön ma egy röggel hajított meg engem. Az bizony meg lehet, felelte vigyorogva. Az ember nem mindig célozza oda, ahová találja. És vajon mi bántja az új véderő javaslatban? Talán csak nem a német nyelv, hiszen csak éppen tótul és németül tud. A 2 éves önkéntesi szolgálat még kevésbé, mert hiszen gyerekei sincsenek. Mondja meg hát nekem, Korenka, őszintén, miért haragszik hát ránk? Haragszok, mordult fel indulatosan, mert haragszok, és bevágta a kaput olyan szilajon, hogy az egész ház megrengett. Körülbelül még ez volt eddig a legigazabb argumentum-e javaslat rovására, amely a közönséget felingerli, nem csak a kormány, de a szegény mamelukok ellen is. Az utcákon gyakran voltunk kitéve inzultosoknak, úgyhogy az előre látóbbak, befüggönyözött ablakú kocsikon jártak, keltek a városban. Én magam is jól leeresztettem a zöld függönyöket, mikor a kisfiút keresztelni vittük. A csőcselék talán megszagolta, hogy kormánypárti képviselő ül bent, mert véges végig zúgott az apcug, s néha egy-egy kő koppantotta meg a jármű oldalát. A kis fickó fölébredt és sírásra fakadt. Egy felénk dobott porceláncserép bevágta a kocsi ablakot. Az üvegek csörömpölve hullottak szét. A gyerek vánkosaira, meg rám. A gyereknek azonban tetszett a csörömpölés, és elkezdett mosolyogni. De én dühbe jöttem. No hát csak azért is dongó. Most már éppen azért is németnek nevelem ezt a gyereket. Isten engem úgy segéljen, megteszem. Ha ti kötekedtek, hát én is kötekszem. Azon mérgesen vittük a fiúcskát a pap elé. Mi legyen a neve? Kérdi a lelkész. Albert. Albert? Szólt csodálkozva, hiszen ez német név. Hát éppen azért. Nagy fejcsóvájások közt írta be a nevet. Ezt most már a macska se kaparja ki onnan, ám bátor az anyja mindent megpróbált, hogy lereszelje a németes rozsdát, s lett Berci, Bepsi, Beckós, Isten tudja mi minden, csak éppen Albertnek nem hitt, a kívülem egy lélek sem. Ez még nyakasabbá tett. Amit megfogadtam, megtörténik. Hadd legyen a német az első nyelve, a magyart majd úgy is megtanulja. Az beleszalad, mint a fülbe mászó bogár. Mindjárt kerestem német dajkát, a következő nyáron Stájerból hozattam a pesztonkát. Szakácsnét is németet fogadtunk a házhoz, hogy hermetice legyen elzárva más nyelvtől. Elcsapatás terhe alatt volt eltiltva magyarul szólni hozzá. De nem is lehetett, mert nem tudtak. Ez idő tájban meglátogatott Helfi, és az egész lakásban azt felelték a kérdéseire, hogy nix ungris. Csodálkozott, s nagyban veszekedett velem, hogy kiíratja az újságba, De én csak azt feleltem, no, az bizony senki sem hiszi el az én háznépemről. Hiába iratod ki. Így nőtt a kis Albert nyáron át Stájerben. Télen pedig itthon német szón, mintha Dresda kellős közepén lenne. Játszótársat a szepességből hozattam mellé, és én magam is törtem a német nyelvet a kedvéért. Nem jutott ahhoz magyar szó, még tán elvétve sem. De mintha kőből lenne a nyelve, már 2 éves is volt, járni, szaladgálni is tudott, megszólalni, még se akadt, se tőled, se hozzád, se németül, se sehogy. Mindössze 2 szót gagyogott, amely minden nyelven beválik, a mama és a Pepe. A pesztonka neve volt Pepi. Azt is nehezen akadozva, szinte érthetetlenül mondta. Már sopánkodni kezdtünk, mire vár még ez a gyerek? Karácsonyra 2 falovat kapott. Sokáig nézte őket félénken idegenül, az ajtó sarkába húzódva. Az anyja ijetten kiáltott föl. Jaj nekünk, fél a lótul! Pár nap alatt azonban megbarátkozott velük, meghúzogatta Pejnek a farkács, mikor látta, hogy nem rúg és nem harap, órákig elsímogatta mind a kettőnek a sörényét. De hogy felüljön valamelyikre, nem árult el semmi vágyat, kedvet. Istenem, Istenem, soha nem lesz belőle magyar ember. Egy délben hazajövök az országgyűlésről, nagy pityergésben találom az asszonyt, s veres szemekkel a sógornémat, a fiúcska keresztanyját. Mi történt? Albertnek van valami baja? Megszólalt szegényke, mondta a feleségem fuldokló hangon. Megszólította lovacskáit. Aj, mindjárt meghasad a szívem. Megszólalt, na hála Istennek, annak csak örülni lehet. Úgy pattant föl, hiszen örülhet. Megölte a lelkét, vége van. Nem az én szívemből nőtt, nekem nem gyermekem. Jó, jó, vágtam közben nevetve. Valami borzasztót mondhatott, hogy ilyen gyászba borultak. Most aztán a fiú keresztanyja vette át a szót. Bizony pedig hallja, sógor maga is gyászba borulhat. Mert az nem illik, amit tett. Isten ellen való vétek. Ha nem restelném, oda mennék a paphoz, s kitörültetném magam a matrikulákból. Tudja meg hát, hogy az a poronty Fussnak és Lieselnek szólította meg a lovait. Geh Fuss, geh Liesel. Így hajtja őket az ostorával. És mint egy bizonyságul-e percben betört maga a kis Albert a szobába. Ostor volt a kezében, végig ütött rajtam pajkosan. Geh, Vater, geh! Hát bizony, ez testestől, lelkestől német gyerek. Aznaptól rendesen kezdett beszélni. Kevés beszédű volt, de értelmes, világos. Bezzeg a derdidász, nem hibázta el egyszer sem. No, asszony, ez aztán könnyen leteheti a tiszti vizsgát. Büszke voltam rá, azaz magamra, mert az én eszmém volt, hogy németnek neveljük. Dicsekedtem most vele. Ha látogatók jöttek, kiszóltam a gyerekszobába. Hozzátok be a csáki gyereket, mert csáki gyereknek neveztük a ma bizonyos rendelet miatt. Mint valami újkori csodát nézegették a faluról feljött rokonok. Bámulatos, ilyen fiatal, és már németül beszél, magyarul pedig egy szót se tud. Hát nem nagyszerű dolog ez. Az anyja is kibékült lassan-lassan. Végre is nem árt neki, úgy lesz később a német nyelvvel, mintha lyukas hídon találta volna. Aztán mennyi mulatságos részlete van, mikor imádkozik reggelenként kis ingében az ágyon térdelve, Vater unser, der du bist in Himmel. Mikor megharagszik és felkiált, kis arcát morcosra összehúzva, 1000 crucifix. Vagy mikor tagadóan rázza valamire a szözke fejét, papper la pap. Az ember halálra kacaghat rajta. Ej, nem is nevetnénk, szoktam mondani, ha ez a német bogarunk nem volna. Némelykor szondírozni próbáltam, magyarul szólítottam meg. Rám nézett mosolyogva, csodálkozva, majd az egész szobát körülvizsgálta, szemeinek együgyű pillantásával, még az ágy alá is benézett, nem onnan szólt-e valaki. Máskor kacagásra fakasztották a gömbölyű szittya szavak. Olyannak látszott, mint a nedves tapló, aki nem fog ez a tűzszikra. Német ennek a lelke is, gondoltam magamban, s a magyar szavakat bizonyosan úgy veszi, hogy azok a féle bolondságok, amiket kisfiúk mulattatására fundálnak ki, erre perge-berge, hogy nincsen azokban semmi értelem. De bármennyire német gyerek volt is, egyszer csak odajött az ő kis ágyacskájához is a magyar gyerekek kaszása, a difteritis. Szép diószín szemecskéi lázban égtek, halovány arca kigyúlt, mint a fákja, és apró ujjaival kábultan mutogatott a torkára. Vechtut, vechtut. Az orvos komoly megriadt arcot vágott. Tüszük vannak a torkában. Ki tudja, hová fejlődik a baj? Szívünk összeszorult, minden nyőszörgése végig hasogatta, amit ott hánykolódott, égett a fehér párnák közt, úgy éreztük, mintha az egész világ meggyulladt volna, és égne, fogyna lassú tűzzel. Az éjszakán át még csak fokozódott a láz, másnap magához hitte, anyjács elkérte tőle a Jánoska játékait, erre aztán elkezdett sírni az egész család. Hát tud az a cseplélek a János játékai felől? Hogy jutottak eszébe? Mi sugalta neki a gondolatot? Hát nincsen neki elég játék a különb is. De csak elő kellett szedni a nyulat, a lovacskát és a bárányt, amikhez még a János halála óta senki sem nyúlt, amik el vannak zárva, örök emlékül egy szekrénybe. És most a beteg gyerek a meghalt bátyácska állatjait kéri. Az anyja remegő hangon közli sötét gondolatát. Jaj, már készül? Oda készül Jánoskához. Forogni kezd velem a világ. Csak a lehetőség is összeszorítja a szívemet. Elkészül, útban van a csáki gyerek is a német tudományával együtt. Bezáródik piciny piros szája örökre egy német fájdalom kiáltással. Istenem, Istenem! Hát te tőled ez is kitelhetik? Elkéri a János játékait, végignézegeti, hogy beszélhessen neki felőlük, mert Jánossal együtt lesznek a más világon, és János tudakozódni fog. Mit csinál az apám? És a szegény mamám? Hát a lovamat látta, de megvan-e még rajta a nyereg meg a kengyel? Hát a bárányokán a csengő? Ó, csak nézd meg! Minden rendben van, semmi se tört még el. A piros pántlika, amit ő kötött a nyúl nyakára, az utolsó napon még most is ott fityeg. A lovacska sörényét mama megfésüli, minden vasárnapon a bárányka gyapját kiporozza. A csáki gyerek hol az egyik állatot fogta meg, hol a másikat, hosszan nézegette egyenként, majd izzó ujjával meglökte a bárány nyakán a csengettyűt. Csengettyű szomorúan kongott, bongott. Csin, bin, csin, bin. Jaj, ha erre a csengetésre bejön a halál. Ne bánsd az állatokat, fiacskám. Jaj, ne csenges. Ha meghallja a Jánoska, az égből megharagszik. Engedelmesen tolta el magától a játékokat. Csodálatosan szófogadó volt mindig. Lehetetlen az, hogy megéljen. Feleségem zokogva rakosgatta vissza, miközben kitört belőle is, ami már az én fantasztikus fejemet megjárta. Ím megnézegette, már elbeszélheti. Elkezdtem a szegény asszonyt vígasztalni. Ugyan ne beszélj bolondokat. De mert én is hasonló kedélyállapotban voltam, hát én még bolondabbakat beszéltem. Már úgy beszélni el, hiszen meg se hal, de ha meghalna, se beszélhetni el, hiszen Jánoska egy szót se tud németül. Ezzel aztán még jobban elkeserítettem. hogy nem is beszélhetnének a testvérkék a más világon. Hogy Jánoska talán nem is vállalná a Bercikét. Ugyan ne bolondozta, nem vagy a mi fiunk. Sőt, nem csak az asszony, de magamat is végképp kétségbe ejtettem. Megnyomta a lelkemet a föltevés, hogyha most hal meg a fiú annélkül, hogy egyetlen magyar szót szívembe édes zsongással beszivárgót hallottam volna tőle, milyen idegen lesz rám nézve a Jánoskához képest, kinek száz meg száz szavat cseng fülemben álmatlan éjszakákon. S ha végig megyek magányosan a városon, fényes nappal is, egy-egy hang üt meg az ismerős helyeken, ahol azelőtt jártunk. Összerezzenek, őt hallom, bár nem szólított. Hátrafordulok, ott kell lenni valahol, bár nem látom. Kiáltottam fel keserűen, hibáztam, nagyon hibáztam. Életemet tudnám odaadni most, hogyha az a fiú magyarul tudna. A németke felkönyökölt az ágyában. Hosszan fürkészőn nyugtatta rajtam bágyat tekintetét, aztán magához intett. Oda támolyogtam, mire beljebb húzódott a nyoszolya közepe felé, hogy szélére ülhessek, de csak nem akartam a kényelmét rontani. Megfogta a kezemet, simogatta. Aztán megbökte a paplan szélét, és így szólt tisztán magyarul. Ülj le, koma! Itt a kő! Káprázat ez, vagy álom? Talán elvesztettem az eszemet, vagy halucinálok? Te szólottál, fiacská?
Persze, hogy én.
Hú, szívecském, gyémántom, hát tudsz te magyarul? Átfogtam össze-vissza, faltam örömömben. Hogy ne tudnék? Szent Isten, de hát miért nem beszéltél eddig? Hát szabad, kérdé félénken. Természetesen. Akkor szüret, mondta a gyerek élénken látható vidámsággal. És aztán megindult, mint a kifagyott patak. Fecsegett, csörgött, olyan zamatos magyarsággal, akár csak egy fiók vasgereben. Hát hol tanultad te ezeket? Gyerekecském, ez csoda! Nem felelt, gondolkozott, homlokát összeráncolta, mintha az emlékező tehetségét firtatná, majd így szólt becsületes, nyílt szemeit rám függesztve. Hogy mikor? Nem tudom, apa. Azt gondolom, hogy már akkor is tudtam, amikor kicsi voltam. Ó, te bolondom, hiszen most is kicsi vagy. De mikor olyan kicsi voltam, mint egy mákszem, én már akkor is tudtam, úgy kell annak lenni, édesapám. Valóban úgy kell annak lenni. A csáki gyerek felgyógyult, s ma, 5 éves korában, már csak ellenértékekért, egy piculáért, vagy egy mákos patkóért vehető rá, hogy az érkező bácsiknak és néniknek a pacsi adásnál németül feleljen a kérdéseikre. Mikor a tiszti vizsgára kerül a sor, már akkorra talán a kardbojt se lesz elég kecsegtető érték. Így ment üres szalmába fáradtságom. Hiába volt minden rendelet, mindenféle pesztonka. A gyerek magyar maradt, mint ahogy fehér tollanő a hattyúnak, ha fekete ludak nevelik is. De a költségem nem veszett mégsem kárba. Mert ha ő elfelejtette, amit tanult, én újra megtanultam, amit már elfelejteni kezdték. Hogy van külön magyar vér, s talán egy külön Isten is. Egy csodálatos maga lélekben, mely se puha nem lesz, sem össze nem zúzza semmi erő, mely kicsírázik, előbújik, szántás nélkül, borona nélkül, esőben, fagyban, szárasságban, még ha sziklát hempergetnek is rá. Magyarok, minden összeomolhat, átváltozhat, de ti a világ végeiglen megmaradtok. Elég sokan talán egyszer se lesztek, de végképpen soha el nem fogyhat.